Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A fél világ élőben követte, ahogy a legújabb marsjáról leszállt a vörös bolygón. De miért volt ez olyan nagy jelentőségű landolás, és mi a helyzet a kétkedőkkel? Erről is beszélgettem Keresztúri Ákossal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársával.
Az, hogy sikeresen landolni a Marson, ez az eredmény önmagában is egy érdekes dolog, ami a közönség érdeklődésére tart számot. A másik, amit mindenképpen ezt a űrszondát megkülönbözteti a korábbiaktól, hogy gyakorlatilag ez az első lépése egy hosszú folyamatnak, aminek a keretében marsi anyagmintát célzottan űrszondás módszerekkel a Földre szállítanak. Tehát tulajdonképpen az az űrszonda, amely először elkezdi vizsgálni és összegyűjti kicsit több mint 40 kőzet és regolit mintát, amit aztán néhány évvel később egy másik rover egy felszálló egységbe rak, az pedig felbocsát Mars körülpályára, onnan pedig egy űrszonda elhozza ide a Földre, ahol a légkörbe dobja, itt pedig megtaláljuk a Föld felszínén. Tehát tulajdonképpen egy hosszú folyamatnak, ami marsi anyag mint a hozatal része, annak a kezdő lépését fogja végrehajtani ez a rover.
Ezek felszíni minták lesznek?
Egy kicsit belefúr, nagyjából olyan egy nagy arasznyi mélységig tud belefúrni körülbelül a felszín alá, és onnan fog kivenni mintákat. Ez azért nagyon fontos, mert valóban a Mars felszíni kellemetlen viszonyai között a kőzetek jellemzően átalakulnak. Egyrészt a nap ultraibolya sugárzása, másrészt a részecske sugárzás, harmadrészt pedig a felszínen képződő nagyon agresszív oxidáló tulajdonságú por, amik átalakítják a Mars felszíni viszonyait. Igazából már a Curiosity rovernél is jól látszott, amelyik még csak 8 cm-re tudott belefúrni a felszín alá, hogy 8 cm már óriási különbséget okoz. Míg a felszínen látjuk a vöröses klasszikus Marsot, 8 cm mélyen már nem vörös a Mars, hanem szürke, barna, stb. A kőzet eredeti, valódi színét mutatja. Ezért fontos, hogy míg a most készítendő furó magoknak a felső része az a felszín közeli mintát fogja tartalmazni, az alsó része az már jó egy arasznyival a felszín alatti állapotot fogja jellemezni, ami sokkal kevésbé átalakult, sokkal kevésbé mállott, kevésbé oxidált, és így tovább. Tehát már valamilyen mértékig az eredetihez sokkal közelebbi állapotú kőzetmintákat tudunk majd itt a Földön vizsgálni, mintha csak a felszínt kapargatnánk.
A kőzetminták vizsgálatára még éveket kell várnunk, azt viszont már most láthatjuk, hogy milyen képeket sugároz ez a jármű a Marsról. Érdekesek ezek a képek mások, mint amiket eddig tudtunk, láttunk a Marsról?
Nagyjából olyanok ezek a képek, mint amiket a szakemberek vártak, ami nem meglepő. Egyrészt azért, mert a Mars globálisan eléggé homogenizált felszínű bolygó, tekintettel mondjuk a színre, vagy az átlagosan előforduló porborításra, ugyanis a felszínen a leggyakrabban előforduló dolog az a vöröses színű por, amit a rendszeres porviharok és az erős szelek állandóan összekevernek. Tehát ilyen szempontból homogénnek tekinthető. A másik dolog, hogy tulajdonképpen itt is egy kőzettörmelékkel borított tájat látunk, akár csak a legtöbb helyen a Marson, ami azért eltér a többiektől, hogy tulajdonképpen itt egy elég nagy, egykori folyó által lerakódott üledékes képződmény található, amit egykor a Jezero kráterbe érkező folyóból kiületedett hordalék telepített ide a kráter peremvidékére. Ez egy egyedülálló és nagyon érdekes képződmény, tulajdonképpen ezért ment ide a rover, hogy ezt a képződményt meg a mellette lévő egykori tófenéknek a dolgait vizsgálja. Tehát ilyen szempontból nem tartalmaz semmilyen meglepetést az eddigiekhez képest, inkább azt mondanám, hogy a emberek örülnek, hogy nagyjából eddig úgy néz ki, mint hogy elvárták. Ugye a keringő egységek felvételei alapján volt egy várakozás, és most úgy néz ki, hogy nagyjából egy ilyen területen landolt a rover, amit vártak. Tehát igazából ez nem különbözik látványilag annyira a többitől, viszont van egy nagyon fontos eltérés, hogy itt tényleg egy óriási egykori folyó által lerakódott hordalék figyelhető meg.
Várhatóan mekkora utat tesz meg majd ez a rover? Ugye van már elődje a Marson, amelyik ilyen nagyjából 25 kilométert barangolt. Ez is mehet ennyit, vagy akár még többet is?
Egy picit mehet többet is, de nagyjából ezt várják el tőle a szakemberek. Igazából ennek a rovernek nem ez a képessége a legújabb. Ugye úgymond a Curiosity a korábban és most is ott dolgozó korábban leszállt nagy rovernek a mása, annak a kaszniát, úgymond a szerkezetét örökölte, tehát nagyon-nagyon hasonló hozzá. Néhány eltérés természetesen van, részben a műszerekkel kapcsolatban, meg persze az, hogy ez képes mélyebbre fúrni és kiemelni a mintát, majd aztán azt eltárolni a későbbi földre szállításhoz. Tehát ez a képessége, ez nagyon új, valamint visz magával egy mini drónt, egy kis helikopterszerű szerkezetet is. Tehát tulajdonképpen ennyiben más, mint a többiek, de tényleg ez a Curiosity-nek a másolata. Gyakorlatilag ez is olyan 20 kilométert fog nagyjából megtenni, egy kicsit többet, kicsit kevesebbet, valószínűleg azért többet, de nem várunk egy ilyen óriási áttörést. Igazából ez egy elég lassú folyamat, ugye ez a rover autonóm módon dolgozik, tehát önmagának kell döntést hoznia, lassan halad, és amikor megáll és mintát vesz, az azért több napon át tartó folyamat, tehát az egész egy viszonylag lassú lépésről lépésre zajló dolog, amit itt várhatunk.
Említette ezt a bizonyos drónt, mi lesz ennek a feladata?
Tulajdonképpen egy technikai kísérlet lesz, tudományos feladata ennek még nem nagyon van, viszont előkészíti a következő időszaknak a felszíni marsi aktivitását, ugyanis egy ilyen kis repülő drón, akár csak itt a Földön, egy néhány száz méteres, néhány kilométeres területet sokkal-sokkal részletesebben tud áttekinteni és megvizsgálni, vagy felmérni, mint mondjuk maga a leszállóegység, ami ugye onnan a helyszínről sok mindent nem lát, illetve a keringőegység, ami csak durva részleteket tud megfigyelni. Tehát, hogyha mondjuk az lesz a célunk a jövőben, mondjuk egy emberes expedíció Mars leszáll, akkor annak a helyszínnek a felmérése, hogy hol mit érdemes telepíteni, hogy érdemes berendezni majd ott a oda telepítendő dolgokat, ahhoz egy ilyen drónnak a felmérése szükséges, ez az egyik dolog. A másik, hogy a tervek alapján ez még csak képeket fog készíteni, de az utódai azok visznek magukkal nagyon kisméretű úgynevezett felszín alá behatoló radart is, tehát tulajdonképpen amikor ő repül egy útvonal mentén, majd persze az utódai, azok fel tudják térképezni, hogy néhány méteres, 10 méteres mélységig mi van a felszín alatt, ez pedig óriási tudás, ugyanis sok helyen a Marson eltemetett üledékes rétegek, gyakran eltemetett vízjég tömbök vannak, hogy hol fordulnak ezek elő, ahhoz kell egy ilyen felszín alá behatoló radar, mert ezek nagyon fontos információt tárolnak a múltbéli eseményekről, és hogy hol fúrjon az ember, az pontosan kell tudni, mert a fúrás még a Földön is egy nagyon drága és bonyolult művelet. Hát még a Marson nem lehet talán a lombra itt-ott fúrni, de egy ilyen drón az pontosan segít megbecsülni, hogy hol lenne az ideális mintavételi hely majd a jövőben.
Többen kételyeket fogalmaztak meg az első felvételeket látva, próbáljuk meg ezt helyre tenni. Volt, aki megkérdezte például, hogy ki készítette a képeket a Mars járóról.
Igen, hát az interneten ugye nagyon nagy divatja van manapság már az úgynevezett ilyen fake news, meg egyéb kategóriai dolgoknak. Itt arról van szó, hogy azok a képek, amik a NASA honlapján jelennek meg, azok egyrészt természetesen igaziak, valódi felvételek. A másik fontos dolog, hogy minden küldetés előtt nagyon sok előkészítő művelet zajlik. Ennek keretében különböző szimulációkat végeznek és készítenek, aminek eredménye persze születnek olyan videók, animációs felvételek, amik azt mutatják, hogy majd hogy fog mozogni a rover, mit fog látni, hogy fog itt-ott dolgozni. Ezeket nem szabad összekeverni természetesen az igazi fotókkal, bár ezek látszólag úgy néznek ki, ezek nem hamisítványok, hanem kísérleti tesztelési céllal készültek. Ezeket mindig érdemes azért körültekintően figyelni.
Illetve hát ugye a rover képes selfit is készíteni, tehát olyan képet, amin ő maga is rajta van.
Igen, ezzel kapcsolatban is fölmerült egy meglepő dolog, hogy amikor a Curiosity lefotózta önmagát, akkor tulajdonképpen nem látszott rajta az a kar, amivel tartotta magát, úgymond a fényképezőgépet, tehát a robotkar nem látszott rajta, ennek nagyon egyszerűen az az oka, hogy kétféle selfit készített, egyiket kicsit jobbról, másikat kicsit balról, és ahol a két kép átfedett, ott ugye kitörölték azt a képet, amin látszott a kar, amelyik tartotta a fotót készítő fényképezőgépet, tehát látszólag így, mintha valaki ott lenne és egy harmadik pontból fotózná le a rovert, így is értelmezhető a kép, de valójában az van, hogy egyszerűen ez több képből lett összerakva, és ki lett takarva a megfelelő rész. Itt is készül majd ilyen felvétel. Most egyelőre a különböző kalibrációs mérések zajlanak, és kalibrációs felvételek készülnek, tesztelik, hogy működik a kamera, megfelelően üzemele, milyen az adat tömörítés, hogy sugározza haza, és a többi. A következő hetek során pedig már remélhetőleg valódi tudományos eredményeket is láthatunk.
És ha már a kétkedőknél tartunk, még egy érdekes kérdést olvastam, ami egy kicsit a drónnal is összefügg. Hogy fújhat a szél a Marson, ha ott nincs légkör? Kérdezték többen is.
Nagyon jó kérdés, az egyik fontos dolog, a Marson van légkör, csak nagyon-nagyon ritka. Kb. Olyan ritka a légkör, ha a sűrűségét nézzük, mintha fölmennénk mondjuk 40 km magasra itt a Földön, és ott megnéznénk, milyen légkör. Van ott légkör, csak nagyon-nagyon ritka. Tehát gyakorlatilag erről van szó, a Marson természetesen van egy nagyon ritka szén-dioxid légkör, ennek a tömege kb. 100-szor kisebb, mint a földi légköré, de éppen ezért meg kicsi a sűrűsége, valamint a felszín nagyon élénken reagál a besugárzásra, kisugárzásra, tehát nagy a hőmérséklet különbség rajta a hőingás, ezért nagyon erős szelek támadnak benne. Gyakorlatilag a Marson a porviharok rettentő látványosan jelentik meg mindezt a dolgot, és nagyon alapvetően erősen átkavarják tulajdonképpen a marsi felszíni portakarónak az apró néhány mikrométeres szemcsét, amelyeket még egy ilyen ritka légkör is képes szállítani. Tehát a Marson igenis nagyon fontos tényező a szél, főleg azért, mert az egyéb más felszínformáló ágensek azok vagy lassabbak, vagy kevésbé látványosabbak. Tehát ott van légkör, van szél, csak hát az a légkör sokkal ritkább, mint a földi.
Sigma, a holnap világa.
A Birminghami Egyetem kutatói Toldi Gergely, az Immunológiai és Immunterápiás Intézet munkatársa és a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja vezetésével kikutatták, hogy az anyatejjel táplált babák immunrendszerében életük első 3 hetében sokkal több szabályozó T-sejt jelenik meg, mint a tápszeres babákéban. Toldi Gergellyel beszélgettem.
Mi elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a anyatejben megjelenő anyai sejtek, többek között immunsejtek, azok milyen immunológiai hatást váltanak ki az újszülött immunrendszerében. Ezeket a sejteket, antigéneket az újszülött immunrendszere tulajdonképpen felismeri idegenként, de nem tudtuk eddig pontosan, hogy ez bármiféle immunológiai hatással jár-e az újszülött immunfejlődésében.
Mik ezek a T-sejtek?
A T-sejtek azok tulajdonképpen az immunválasznak a kulcssejtjei. Ez egy elég heterogén csoport, és tulajdonképpen a mai napig egy bővülő sejtcsoport, tehát különböző altípusokat fedeznek fel. Mi elsősorban az úgynevezett szabályozó vagy regulátoros T-sejtekre fókuszáltunk ebben a vizsgálatban. Ennek az altípusnak a feladata tulajdonképpen az immunválasz, illetve a többi immunsejt kordában tartása. Tehát amikor akár fertőzés, akár más reakció kapcsán beindul egy immunológiai folyamat, egy dualvásos válasz, akkor ugye ezt egy idő után meg kell szüntetni, le kell, hogy csengjem, és a regulátoros T-sejteknek tulajdonképpen ebben van szerepe, illetve adott esetben abban, hogy megakadályozzák, hogy egyáltalán beinduljon bármiféle immunológiai válasz.
Hogyan kapcsolódik ez össze az anyatejjel?
Az anyatejben ugye vannak anyai sejtek, anyai antigének, ezeket nem öröklött antigéneknek hívjuk, tehát ugye amikor megszületik a baba, akkor vannak olyan antigének, amik öröklődnek és megegyeznek tulajdonképpen az anya sejtjeink található antigénekkel, de vannak olyanok is, amiket idegenként ismer fel az újszülött immunrendszere. És ezek az antigének különböző anyai sejtípusokkal együtt viszonylag nagy számban kerülnek át az újszülött szervezetébe a szoptatással. Ez egy viszonylag friss felismerés, vagy eddig nem nagyon esett rá figyelem, hogy az anyatejnek ugye sejtes összetevői is vannak. Tehát nem csak humán sejtek, hanem különböző olyan baktériumok, amelyek az úgynevezett mikrobiom részét képezik, és hát ezeknek a sejteknek úgy tűnik, hogy az újszülött immunfejlődésében van szerepük.
Ezek a sejtek minden anyatejben megtalálhatóak, illetve minden anyatejben azonos mennyiségben megtalálhatóak? Van ebben különbség?
Van. Tehát azt az elején tisztázni kell, hogy amikor anyateljes táplálásról beszélünk, akkor ugye meg különböző formák vannak, tehát van közvetlenül a emlőből való táplálás, de van, amikor ugye lefejik az anyatejet, és akár le is fogyasztják későbbre, és akkor szomsüvegből adják az újszülöttnek. Az ilyen módon kezelt, vagy tárolt teljesetében tudjuk, hogy sokkal kevesebb a sejtartalom a frissen fejt, vagy a közvetlenül az emlőből táplált anyatejhez képest, és hát van ugye úgynevezett donortej is, tehát amikor nincs elegendő anyatej, akkor ugye más édesanyától származó tejet használnak esetenként az újszülött táplálásához, hát ezt is előzetesen kezelik, pasztorizálják tulajdonképpen, és hát ez is csökkenti a sejteknek a mennyiségét, az a folyamat.
Mi lehet a következménye annak, hogyha csökken ez a sejtszám, akár azért, mert mondjuk pasztőrözték, vagy hőkezelték a tejet, akár azért, mert mondjuk tápszeres volt egy baba, tehát nem is jutott hozzá az anyatejhez?
Ezt nem vizsgáltuk még, ez egy érdekes kérdés. Mi ebben a vizsgálatban tulajdonképpen nem tettünk különbséget a között, hogy az újszülött az közvetlenül az emlőből volt táplálva, vagy pedig üvegből, csak a között tettünk különbséget, hogy ennyi tejet kapott el a baba, vagy pedig tápszert. Ez egy érdekes következő kérdés lehetne egy többeni vizsgálathoz.
Melyik korszakot, melyik időszakot vizsgálták a csecsemő életében?
Az első 3 hetet, tehát amikor megszületett a baba, akkor egy köldökzsinór vérmintát vettünk. A köldökzsinór az tulajdonképpen az újszülött vérsejtjeit, immunsejtjeit tartalmazza, és aztán 3 hetes korban újra történt egy vérvétel. Fontos hangsúlyozni, hogy ez kifejezetten kutatási célból történt, és ezért természetesen nagyon hálásak vagyunk a vizsgálatban résztvevő újszülötteknek, illetve a szüleiknek. Ennek az oka az, hogy ugye általában a vizsgálat, ezekben a jellegű vizsgálatokban próbálják a kutatási célra szánt vérmintát az egyébként szükséges orvosi célra levett vérekkel együtt időzíteni, de a mi esetünkben nagyon fontos volt az, hogy teljesen egészséges újszülötteket vizsgáljunk, akiknek hát ugye nincs ilyen orvosi vérvételre szükségük. Ezt tette tulajdonképpen különlegessé ezt a a vizsgálatom.
Volt ugyanakkor kizáró tényező is, csak császármetszéssel született babákat vizsgáltak. Miért?
Igen, ez valóban az egyik részvételi kritérium volt. Tudjuk azt, hogy a vajudás, illetve maga a megszületés az újszülöttben tulajdonképpen egy immunológiai reakciót vált ki, gyulladásos folyamatot indukálhat. És hát ugye a vajudásnak az ideje az esetenként más és más lehet, így ez a gyulladásos válasz az nagyon eltérő lehet egy újszülöttben természetes úton történő megszületés esetén. Úgyhogy annak érdekében, hogy egy homogén csoportot vizsgálhassunk, úgy döntöttünk, hogy csak olyan császármetszéssel született babákat választunk ebbe a vizsgálatba, akik tervezett császármetszéssel születtek, tehát nem volt orvosi oka annak, hogy császármetszést kelljen végrehajtani, hanem tulajdonképpen a szülők vagy az édesanyja választásából, amikor a terhesség végéhez értek, akkor császármetszéssel született meg a baba.
Mi lett a kutatás eredménye?
Első körben a T-sejt kompartmentnek, tehát ennek a viszonylag tág sejtcsoportnak az összetételét vizsgáltuk. Áramlási citometriát használtunk ehhez, tehát különböző fluoreszcens markerekkel jelöltük az egyes sejtípusokat, és így próbáltuk meghatározni a relatív mennyiségüket a vérmintákban. Azt találtuk, hogy az első három élethétben nem csupán a regulátoros T-sejtek mennyisége emelkedik, hanem egyéb sejtípusok is, például a TH17 sejtek, amik kifejezetten a gyulladásos válasz indításában, illetve a fenntartásában játszanak szerepet, de szintén magasabb számban találhatóak meg 3 hetes korban megszületéshez képest. És ez tulajdonképpen nagyon jól összhangban is van azzal az élettani elvárással, amivel az újszülött immunrendszere megszületés után szembesül, mert tulajdonképpen két dolgot kell megtanulnia az immunrendszernek. Az egyik az, hogy mik azok a káros dolgok, kórokozók például, amire reagálni kell, amire ugye választ kell indítani, és mik azok az antigének, amik ellen nem kell reagálni, tehát amit tolerálni kell, megtűrni kell immunológiailag. Ezután azt vizsgáltuk, hogy a újszülöttek T-sejtjei hogyan reagálnak az anyai antigénre, illetve fordítva az anyai T-sejtek hogyan reagálnak az újszülöttek antigénjére. Itt már láttunk jelentősebb különbséget a tápszerrel táplált és az anyatejjel táplált újszülöttek között. Az volt az egyik eredménye a vizsgálatnak, hogy ez az immunológiai reakció, tehát a T-sejteknek a válasza az alacsonyabb szintű volt az anyatejjes csoport esetében a tápszeres csoporthoz képest. Tovább lépve azt vizsgáltuk, hogy ennek mi lehet az oka, és azt találtuk, hogy a szabályozó T-sejtek valószínűleg az a fő sejtípus, ami ezt a csökkent immunválaszt bent tartja, tehát hogyha ezeket a sejteket eltávolítottuk előzetesen a sejtenyészetből, amikor az újszülöttek T-sejtjeit és az anyai sejteket együtt inkubáltuk, és vizsgáltuk, hogy milyen reakció történik. Tehát a regulátoros T-sejtek eltávolításakor ez megszűnt ez a tolerancia. És végezetül az újszülöttek székletmintáit is vizsgáltuk. Azt tudjuk, hogy a mikrobiomnak, tehát elsősorban a belegben, de egyéb nyálkahártyákon is megtalálható nemzeti jótékony baktériumoknak fontos hatása van az immunrendszer fejlődésére, és valóban ebben a tekintetben is találtunk különbséget a anyatejjel táplált és a tápszerrel táplált újszülöttek között. Két olyan baktériumtípus fordult elő nagyobb számban az anyatejes újszülöttek székletmintáiban, amelyek a regulátoros T-sejtek fejlődésére is hatással lehetnek, és tulajdonképpen ez is beleillik a képbe összességében, tehát ezt egyelőre nem tudtuk meg tisztázni, ez is a jövőbeni vizsgálatok feladata lesz, hogy ez okokozati összefüggés tekintetében hogyan viszonyul a vérben nyert eredményekhez, de úgy tűnik, hogy van egy összefüggés ebben is.
Kutatási eredményeik szerint az első hetekben majdnem kétszer annyi szabályozó T-sejt képződik a csecsemők szervezetében, akiket anyatejjel tápláltak. Ez idővel kiegyenlítődhet, vagy életünk végéig hordozzuk magunkkal ezt a különbséget?
Ez valószínűleg idővel valamilyen szinten kiegyenlítődik, amíg látható nagyon sok további kérdést tesznek fel az eredményeink, tehát az is egy olyan téma, amit szeretném majd tovább vizsgálni, és ezt pontosítani, hogy ezek a különbségek mennyi ideig állnak fent, vagy mikor egyenlítődnek ki. Azt tudjuk, hogy egészséges felnőtt személyek esetében, vagy idősebb gyermekek esetében vannak ugyan egyéni különbségek a regulátoros T-sejtek mennyiségében, de azért ekkora ingadozás nem szokott előfordulni két személy között, tehát mondjuk azért kétszeres különbség az viszonylag ritka. Tehát én azt gondolom, hogy idővel ez valamennyire kiegyenlítődik, de valószínűleg ez egy fontos szerepe van ennek a korai tanulási folyamatnak, bevésődésnek kvázi az immunrendszer fejlődésében.
Több kérdést felvetettünk most mi is, ami kutatási terület lehetne, van mód a kutatás folytatására?
Bízunk benne, hogy lesz rá mód, igen. Az egyik adódó lehetőség az volna, hogy ezeket az újszülötteket, illetve gyerekeket nyomon kövessük, és megfigyeljük azt, hogy a későbbiekben hogyan alakul az immunválaszuk, előfordul-e esetleg különbség a két vizsgálcsoport között, például az autoimmunbetegségek, vagy asztma, allergiás megbetegedések előfordulásában. Az is fontos kérdés lehet, hogy amit már említettünk, hogy a jelenlegi vizsgálatban csak császármetszéssel születtek volnak, de esetleg voltak megmondva, de esetleg mégis érdekes lehet az, hogy akik ugye természetesen úton születnek, azok esetében van esetleg bármi különbség, vagy hasonló a mechanizmus. Tehát bízunk benne, hogy lesz rá lehetőség ezeket a kérdéseket tisztázni a jövőben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.